Csendesedjünk el és imádkozzunk. Lelki próbáimban Jézus légy velem, mennyire a mi imádságunk ez az ének, mennyi úrunk Jézusunk. Milyen sokszor életünk során, amikor egy-egy pillanatban úgy érezzük, hogy ennek a földi életnek a terhe, talán a mindennapoknak a terhe, talán valamiféle csalódásnak, szomorúságnak a terhe rávetül a mi szívünkre, lelkünkre, hogy akkor téged hívjunk. És most, amikor ezen a hétfői napon elkezdjük a nagy héten a húsvét felé való menetelésünket, akkor talán nem is gondoljuk azt, hogy a legnagyobb próba, lelki szemeinkkel végig kísérni a te utadat. A te utadat a keresztig. Végig kísérni lelkünkkel a te szenvedéseidet, amelyről tudjuk azt, hogy mi érettünk vállaltad, amelyről tudjuk, hogy a kegyelmet, a szabadítást jelenti a mi számunkra, de amiben nem szívesen gondolunk bele. Te vállaltad a mi sorsunkat, de amikor a te szenvedésednek útját látjuk, akkor valójában önmagunk útját kell látnunk, mert nem mi váltjuk meg a világot, de nekünk is azon az úton kell járnunk ezen a földi életen, amit te érettünk végigjártál, amely a próbáknak, igen sokszor a lelki megpróbáltatásoknak, szenvedéseknek, amely az éretted való áldozatnak az útja. És a nagy hétnek az estén az ígédre figyelve nehéz azt meglátni, hogy igen, mi is, a mi bűneink is szegeztek téged ott a Golgotai keresztre. Nehéz meglátni a tanítványoknak az életében nem az ő gyarlóságukat, hanem önmagunknak testi és lelki gyengeségét és bűnét. Lelki próbáinkban légy velünk, mennyei Urunk Jézusunk. Önmagunkkal igazán szembenézni te nélküled, a te közelséged nélkül, a te lelkednek vezetése, és ha kell számunkra kényszerítése nélkül, semmiképpen nem tudunk. Ezért légy velünk, ezért vezess bennünket ezen az estén is, mint a hétnek minden napján, azon az úton, amelyben igaz bűnbánatra jutunk, hogy valóban miénk lehessen a nagypénteki keresztnek minden kegyelme, minden áldása és minden ígérete. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igét, mely erre a mai estére rendeltetett, és mely írva található a Máté szerinti evangéliumban, mégpedig az evangélium 26. fejezetének a 30. verssel kezdődő és a 35. verssel záródó szakaszában eképpen. És dicséretet énekelvén kimennének az olajfák hegyére. Akkor mondanékik Jézus már, mint a tanítványoknak. Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondanéki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanék Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többi tanítványok is. Kedves testvéreim, utak a passióban, ez ennek a hétnek, a hét estéjének a fő összefoglaló címe, és nem tudom, hogy ezen a címen elgondolkoztatok-e. Mert a címben az utcó az többes számba szerepel. Pedig valójában a passióban egyetlen egy út van. Ez pedig Jézusnak az útja. A szenvedésnek a kereszthez vezető út. Egy olyan út van, amin Jézus végigmegy, egy út van, amely a kereszten át azért a feltámadás, a húsvét csodájába torkollik, és amely valójában akkor nyeri el, mert ez Jézus földi életének a vége, a beteljesedése, ami a mennybe menetellel zárul. Egy út van, és a címben ez az út, az utakszó, az idézőjelben szerepel. Egy út van, de mégis nem egy út van. De nem sok út van. A nagy héten egészen pontosan kettő út van. Két út van az ember előtt, az egyik út Jézusnak az útja, az egyik út, amikor az ember a szószoros értelmében, lelkében, Jézust követve végigjárja a passiónak az útját, vagy a másik lehetőség, és ez a másik út, ha az ember útja elválik őtőle. És az ember útja, mi útunk, elválhat Jézus útjától még akkor is, ha látszólag ugyanazon az úton megyünk, amelyen ő. Mert a mai estén a cím is ezt adja, és az ige is ezt adja, valójában a kezdő lépésekről van szó. Az útról, ami az olajfák hegyére vezet. Az olajfák hegyére vezetett Jézusnak az útja, ezen az úton a tanítványok velük voltak, vele voltak, egy úton mentek, de a tanítványok lelkének a mélyére nézünk, akkor azt látjuk meg, hogy mégis két úton mentek ők. Mert úgy olvastuk az igében, hogy kimentek Jézus és a tanítványai az olajfák hegyére dicséretet énekelve. A zsidó páska ünnepnek része volt ez is, a hálaadó dicséreteknek, zsoltároknak az éneklése, ami magától értetődő, mert hiszen a páska az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt. A szabadulás ünnepe, amelyben az Isten szabadította meg Izrael népét, és a megszabadult nép hálával adózott éppen ezért az Istennek. És amikor a tanítványok azon a napon kimentek az olajfák hegyére, akkor az ünnep miatt is, meg azért, mert Jézussal voltak, tele volt reménységgel, hálával és örömmel az ő szívük. És ezt a képet úgy magunk elé képzeljük, akkor valójában egy kicsit önmagunkra ismerhetünk. Mert hiszen húsvéti úton vagyunk, megyünk, a húsvét a szabadulásnak az ünnepe. Mert hiszen a húsvét az életnek az ünnepe. A világ számára a természet megújulásának az ünnepe, de a mi számunkra a halál fölött való győzelemnek az ünnepe. Mert Jézus föltámadt, az Atya föltámasztotta a halottaiból. És egyben az élet ünnepe a mi számunkra, mert a húsvétban mi valójában a mi örök életünket, örök életre való szabadulásunkat, azt ünnepeljük, hogy ez a reménységünk, és az a bizonyosságunk, hogy a mi halálunk fölött is győzni fog a feltámadás ajándéka. Éppen ezért mi is ezen a héten, nap-nap után, valójában egyre nagyobb örömmel és egyre nagyobb reménységgel szeretnénk, ha telnének ezek a napok. De azt az örömet, amit a tanítványok átéltek ott azon az úton, igazán teljessé és érthetővé azt teszi, hogyha azt nézzük meg, mit is éltek át ők, mielőtt elindultak ezen az úton. Idézzétek csak fel az utolsó vacsorának a képét Márta evangéliuma szerint. Átélték az utolsó vacsorát, az úrvacsora szereztetését. Jézus elmondja nekik, miközben megtöri a kenyeret, és miközben felmutatja a bort, elmondja nekik, hogy meghal. Meghal sokakért, meghal a bűnöknek a bocsánatára. De tudjuk jól, mert hiszen egyértelműen beszél erről az Istennek az igéje, hogy a tanítványok ezt nem értették. Sem az úrvacsora titkát, nem gondoltak igazából Jézus halálára sem. Ők azt ott a maga teljességében nem élték át. De öröm volt az ő szívükben, amit átéltek ott, a páska vacsoránál. Mégpedig örültek, így mondom, majd megértitek, a nem tudásnak. Mert Jézus elmondja azt, hogy valaki el fogja árulni őt. És emlékeztettek, hogy minden tanítvány megkérdezi, én lennék az? És aztán kiderül a páska vacsora során, hogy Júdás az, aki elárulja Jézust. A tanítványok pedig a 11. Amikor kiderül, hogy ki az áruló, amikor kiderül, hogy ki a bűnös, a tanítványok fellélegeznek. És a tanítványnak örülnek. Örülnek annak, hogy nem mi, hanem ő. Örülnek annak, hogy nem mi vagyunk a bűnösek, hanem ő a bűnös. A nem tudás, hogy nem mi vagyunk, örömet töltötte be ott, az olajfák hegyére haladva az ő szívüket. És az örömöknek volt még egy forrása. Örülnek a közeli Isten országának, ami végre beteljesedik a maga teljességében és csodájában. Mert Jézus egy csodálatos ígéretet adott nekik, hagy olvassam fel előttetek. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlő tőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan nem iszom veletek az én atyámnak országában. Valójában, amikor Jézus ezt a tanítványoknak elmondta, akkor még jobban felélett, még jobban megerősödött a szívükben a virág vasárnapi reménység. Hogy itt és most és azonnal eljön az Isten országa. Az az ország, ahol elmúlik minden rossz, megszabadulnak mindenféle bajtól, nem csak a rómaiak igájától, amikor megszabadulnak mindenféle igazságtalanságtól, nélkülözéstől, terhektől, minden gondtól, eljön az Isten boldog országa itt és most. És ez az öröm teljes a szívükben, mert nem iszom addig ennek a szőlőnek a levéből. Azt hitték, azt remélték már virágvasárnap is, és most megerősödtek abban, ez itt van mindjárt, talán csak pár óra, esetleg egy-két nap, hiszen Jézus addig nem iszik, hogy mindjárt itt van, amire a szívük vágyott. Ilyen örömmel indulnak a tanítványok az olajfák hegyére, Jézus pedig velük megy ugyan, sőt, az akkori páska ünnep rendje szerint énekelte velük a hálaadó zsoltárokat, de valójában Jézus a Gecsemáné kert felé indult el. Ő nem az öröm helye felé, hanem a gyötrődésnek a helye felé indult el. Egy volt az út, és mégis kettő. És mindezek után most kicsit figyeljünk önmagunkra. Hogyan tesszük meg húsvét felé az első lépéseket a lelkünkben, a vágyainkban, a reménységeinkben, a látásunkban, ahogy látjuk önmagunkat és ahogy látjuk a világot. Az úrvacsora titkát, azt mi már ismerjük és értjük, ez nem hiszem, hogy kérdéses lenne. Értjük és tudjuk és hisszük azt, hogy igen, Jézus keresztjében az ő áldozatában van, ami bűneinkre való bocsánat. Értjük és hisszük, hogy csak azért lehet reménységünk az örök életben, a feltámadásban, mert Krisztusért eltöröltetnek a mi bűneink. Ez egy biblikus igaz öröm. De vajon tényleg? A nagypéntek húsvét felé haladva, ez az igazi és teljes biblikus öröm tölti ki teljesen a szívünket, ha úgy tetszik, semmi másnak helyet nem adva, Pál apostol szavaira utalva, öröm az Úrban, csak az Úrban, csak az Úr kegyelmében, csak az ő áldozatában. Vagy pedig, miközben haladunk az időben és közeledünk húsvét felé, a lelkünkben valahol a léleknek a legmélyén talán ugyanazok az örömök is megjelenhetnek, amik ott voltak a tanítványoknak a szívében, a nem mi vagyunk tudásának az öröme. Mert igen, körbenézhetünk a világban. És miközben a világban az emberek életét látjuk, akkor nyugodtan megállapíthatjuk, igen, a világ bűnös. Igen, a világ, ha úgy tetszik, elveszett. Lehet körülnézni és látni azt, hogy a körülöttünk élő embereknek a legnagyobb része elárulta Jézust. Ugyanúgy, mint ahogy Júdás is elárulta. Itt talán különösképpen is szembe tűnő lesz majd ez az ellentét. Nagy pénteken meg fog szólalni a harang, jöttök majd az Isten házába, a templomba, és pár méterre ott lesz a piac, az emberek sürögnek, forognak, adnak, vesznek, és tulajdonképpen nem gondolnak az ünnepre, és nem gondolnak a keresztre, az életük bizonyítja a gyakorlat, a cselekedetük. Elárulták Jézust. És miközben ezt lehet látni róluk, ti jöttök a templomba, és haladtok a templom felé. Milyen érzésekkel? Akár csak egy kicsit is megjelenik-e benne az, ami a tanítványok szívében? Igen, ők elárulták. Igen, ők bűnösök. Igen, ők elveszettek. De mi nem. Hiszen mi az Isten háza felé indulunk. Hiszen mi nagy pénteket ünnepelünk. Igaz, hogy bűnösek vagyunk mi is. Igaz, hogy a nagypénteki Isten tiszteleten, mert bűnösek vagyunk és kegyelemre szorulunk, élni fogunk, kérni fogjuk az úrvacsorán keresztül is az Isten megbocsátását, de mégis ott lehet a lélek mélyén. Annak az öröme, annak a megnyugtató látása, vannak ők, vannak az elveszettek, és vagyunk mi. Mi azért mások vagyunk. Mi azért jó úton haladunk. És milyen öröm lesz bennünk? Vajon teljesen csak a kegyelemben való öröm? Vagy valamilyen formában a mi szívünkben, a mi lelkünkben is az a bizonyos világ vasárnapi öröm, az a bizonyos földi szabadítás után vágyakozó és abban reménykedő öröm, ami tudjátok jól a tanítványok, sőt egész Jeruzsálem népének a lelkét is betöltötte, amiről tudjuk, ez egy hamis öröm, ez egy be nem teljesedett öröm volt az ő számukra, mert ők csak földi szabadítást, a pillanat segítségét várták Jézustól. Nekünk is van egy ígéretünk, ami, ha úgy tetszik, egy picit hasonló, mint amit a tanítványok kaptak ott, az úrvacsora szereztetésekor. Nekünk ott az ígéretünk, hogy Jézus velünk van minden napon a világ végezetéig. Velünk van erejével, velünk van szeretetével, velünk van hatalmával, velünk van megőrző kegyelmével. Ott az ígéret, és tudjuk, hogy ez az ígéret a mindennapokban igen valóság. De mit várunk mi ettől az ígérettől? Hogyan őrizzen, miben tartson meg, mihez adjon erőt a mi életünkben? Benne van-e a lelkünk mélyén? Miközben lehet, hogy az élet során terheket hordozunk, az a vágy, az a reménység, hogy talán nem sokára, vagy minél hamarabb, talán csak pár óra, vagy egy-két nap, és megszabadít attól, amit nem szeretnénk, amit tehernek érzünk, amikor velünk van. Mit várunk tőle? A tanítványok örömmel háladó zsoltárokat énekelve mentek az olajfák hegyére, ahol pedig Jézus megszólal, és azt mondja nekik, hogy ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Képzeljétek magatokat a tanítványok helyébe. Amit Jézus mondott, amit hallaniuk kellett, az mellbevágó volt. Ha úgy tetszik, az örömet egyik pillanatról a másikra összetörhette. Ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem. Jézus azt mondta nekik, hogy most örültök, most tele vagytok reménységgel, de csak pár óra. És az örömötök borúra fordul, a reménységetek pedig megfogyatkozik, és meg fogtok botránkozni. Azaz, fordítsuk most úgy ezt a szót, először is csalódni fogtok. Csalódni fogtok a reménységetekben. Mert a pár óra nem azt a szabadítást fogja elhozni, amit vártok. Csalódni fogtok a reménységetekben, mert nem az lesz, amit vártok. És elvesztitek a ti reménységeteket. Tudjuk jól, mert a folytatás, a történések egyértelműen utalják. A tanítványok valóban elvesztették a reménységüket. Elvesztették a reménységüket Jézusban, elvesztették a reménységüket Jézus szavaiban, tanításában. Elvesztették a reménységüket Jézus ígéretében, ígéreteiben. Az ő reményt vesztettségüket nagyon jól mutatja az Emmausi tanítványoknak a szava. Sok mindent reméltünk, de oda kellett jutni, hogy pedig mi azt reméltük, hogy, de nem. De nem ő volt a Messiás. De nem ő volt a Krisztus. Mert ez a megbotránkozás, amit Jézus itt eléjük tár, az valójában azt mondja, hogy a tanítványoknak a hite is meg fog botlani. Sőt, a hitük is el fog veszni. Mert miközben korábban Péter és a többi valóban ki tudta mondani őszinte szívvel és őszinte hittel Jézusnak és Jézusról, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A nagypénteki történések egyértelműen mutatják. Ott a keresztől távol egyáltalán nem hittek már abban, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek a fia. Mert megverik a pásztort, és szétszéled a nyáj. Mert valóban megverték, mert keresztre feszítették, a hit, a reménység megbotlott, megbotránkoztak, elveszett. És még megdöbbentő volt azt hallani, hogy mind meg fognak botránkozni. Egy elárulta, és mind meg fog botránkozni. Ti mind kivétel nélkül, mondja Jézus. Míg az árulóból egy volt, a megbotránkozóból 11. Igaz, hogy Jézus beszél ebben a mondatban is, a folytatásban beszél az útjának a folytatásáról is, és ad egy ígéretet, vagy hogy fogalmazzak így, ebben az ígéretben ad nekik egy kapaszkodót. Meg fogtok botránkozni, meg fogtok botlani, de adok egy kapaszkodót, hogy mégse essetek el. Mert azt mondja nekik, hogy majd a feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Azt mondja Jézus ezen az ígéreten keresztül nekik, hogy igen, a következő órák, azok nagyon nehezek lesznek. Embert próbálok lesznek, a hitet megpróbálok lesznek. De ha az ígéretemben bíztok, akkor már talán megrodjan a lábatok, de nem kell feltétlen elesni. Nem kell feltétlen a reménységet, a hitet teljesen elveszíteni. Ezt az utat készítette Jézus valójában nem csak a tanítványoknak, hanem mindenkinek, aki az övé, nekünk is, mert hiszen az ő útja is pontosan ugyanez volt. Az ő útja is először nehéz volt, nem csak a nagy hét, már az előtte levő időszak is. Az ő útja is nagyon nehéz volt, tele volt gyötrődéssel, testi és lelki kínnal és kínzással, és ott volt a kereszthalál, De utána az ő útja és a feltámadásban folytatódott, és a mennybe menetellel folytatódott, és a dicsőségbe jutással folytatódott. Jézusnak ugyanúgy majd a Gecsemáné kertben is, azt kellett elfogadnia az atyának való engedelmesség által. Igen, nehéz lesz. Igen, gyötrődni fogsz, de majd. Ha kiállod, ha végigjársz az úton, akkor az atyától kapsz erőt és kapsz kapaszkodót, és majd eljön az, amiért jöttél és amiért meghalsz a kereszten. És ugyanezt az utat készíti Jézus az övéinek és nekünk is. Idézzétek fel magatokban, én azt hiszem, akik itt vannak, mindnyájan jól ismerik a Bibliát. Amikor Jézus, de az ige bárhol máshol is, az Isten gyermekeiről beszél, akkor valójában egy ilyen életről beszél. Péternek egészen nyilvánvalóan megmondta Jézus. Olyan lesz az életed folytatása, amit az ember valójában nem akar, de az az élet lesz, amit én készítek neked, és ami győzelmes lesz a te számodra. A Biblia, Jézus, az apostolok, az övéiről, az Isten gyermekeinek az életéről mindig úgy beszél, hogy igen, abban lesznek gondok, sőt lehet, hogy még több gondok, terhek lesznek, mint a többi embernek az életében. Úgy beszél az Isten gyermekeinek az életéről, hogy ebbe a földi életbe, ha úgy tetszik, bele lehet betegedni, amelyben vannak gyötrő pillanatok, amelyben igen, van sóhaj, amely azt kívánná, hogy múljon el az a bizonyos keserű pohár. Nem wellness életet ígér az Isten az övéinek, még csak hétvégét sem, hanem ilyen életet. De ha csak idáig jut el az ember, hogy ezt ígéri az Isten, akkor valóban csak a teljes megbotránkozás van. Nem a térdeknek a megrendülése, hanem az elesés és a porba hullás. Megbotlani lehet Isten gyermekeként, Jézus tanítványaként, ezen a földi életuton, az élet terhei alatt, megpróbáltatásai alatt, de elesni nem feltétlen kell, hiszen nekünk is adatot, ígéret kapaszkodó, majd kézen foglak, majd felemellek, majd erőt adok. Most, amikor nehéz, most, amikor a terhet érzed, legyen elég neked, megint Pál apostolra utalok, legyen elég az én kegyelmem. Ne a bajból, ne a teherből való szabadulás után kívánkozzál. Minden bajban legyen elég az én kegyelmem. És ha ezt elfogadod, akkor utána. Utána jön a földi életeden részve is a fölállás, a léleknek a megerősödése, és majd eljön az ígéretnek a teljessége. Vagy ahogy egy ének fogalmaz, amit a végén énekelni fogunk, és én azt hiszem, hogy ezt az éneket és a verset az életünk során soha nem kell, nem szabad elfelejteni. Ha nehéz az életterhe, roskadozva hordom azt, de bús orcám hozzád emelve, Jézusban lelek vigaszt. A tanítványoknak ezt mondta Jézus. És hát Péter és a többi, nem lett volna Péter és a többi, hogyha Jézus szavára nem adnak feleletet. Megszólal Péter, és azt mondja, ha mindnyájan megbotránkoznak is. Én nem. És aztán az utolsó szava az volt a felolvasott igében, ha meg kell veled együtt halnom, én akkor sem tagadlak meg téged. Egy kicsit gondolkozzunk el Péternek az utolsó szavám. Ha meg kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged. Amikor ezt kimondom, amikor készülés közben idáig jutottam, egy kép ugrott be. Nem először és valószínűleg nem utoljára. Egy kép, amit én azt hiszem, hogy ti is láthattatok az elmúlt hónapokban, talán többször is. Egy kép, ami a líbiai tengerparton volt, ahol nem is tudom mennyi, 20-valahány kopt keresztjén ember ott térdelt, akik pontosan tudták azt, hogy mi vár rájuk. Tudták azt, hogy az ISIS-nek, ennek az iszlám szervezetnek a katonái, vagy pribékjei, vagy mit tudom én kiei, a következő percekben, vagy órákban meg fogják őket ölni. Azoknak a kopt keresztjéneknek lett volna lehetőségük a szabadulásra. Csak annyit kellett volna mondaniuk, áttérnek. Ezentúl muszlimok lesznek. Csak mehettek volna haza. Nem kellett volna félniük, megőrizhették volna az életüket. De azok a kopt keresztjének nem tagadták meg Jézust. Úgy, ahogy Péter mondta, az ő életükben szó szerint valóságá lett, nem tagadták meg, hanem vállalták a szószoros értelmében a halált. Gondoljátok meg, amikor Péter kimondja ezt a szót, veled együtt, ha kell, meghalok, de nem tagadlak meg, akkor ez Péter szájából nem egy szlogán volt. Az ő esetében is reális lehetőség volt arra, hogy akár őt is halálra ítélik. És mindezek ellenére Péter őszintén mondta azt, őszinte hittel, hogyha veled együtt meg kell halnom, akkor sem tagadlak meg téged. Lehet, hogy emlékezett Jézusnak korábban elmondott szavára, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, megtagadom én is az én mennyei atyám előtt. Lehet, hogy emlékezett rá, lehet, hogy nem, nem tudjuk. De az biztos, hogy ő ezt őszintén mondta el. Itt egy kép, itt van Péternek a szava, és egy kérdés van bennem. Nem először fogalmazódott meg bennem. Egy kérdés, ami rólam szól, meg nekem szól, meg azt hiszem, hogy nektek szól, és rólatok szól, meg az összes európai templomban járó keresztény emberről. Ha ilyen helyzetbe kerülnénk, mi mit tennénk? Meg tudnánk-e tenni, hogy a szószoros értelmében vállalnánk azt, hogy nem tagadjuk meg, inkább vállaljuk, hogy a következő percekben meghalljunk. Nem tagadjuk meg az emberek előtt, az életünk árán sem. Feltettem ezt a kérdést, és ki valamilyen választ, gondolom, hogy fogalmaz meg magában. És erre a kérdésre persze a választ mindenkinek magának kell megfogalmaznia. De azt azért a válaszadás során hagyd mondjam, hogy nem meneküljünk abban, hogy ez nem a mi kérdésünk. Nem meneküljünk abban, hogy mi ilyen helyzetben nem kerülhetünk. Nem meneküljünk abban, mert ki tudja, lehet, hogy a mi életünkben nem, de 30 vagy 50 év múlva, lehet, hogy a gyerekeink, vagy az unokáink életében akár ez a helyzet is előállhat. Itt, akár ebben az országban is. Nem meneküljünk abba, hogy ez a kérdés ma már nem kérdés. És nem meneküljünk abba sem, hogy őszintén rávágjuk, hogy igen, ha kell az életünk árán is. Azért nem meneküljünk ebben, mert hát ott van Péter példája is, tudjuk jól, amikor élesbe fordult a helyzet, ahogy Jézus előre megmondta, bizony megtagadta, nem is egyszer, háromszor tagadta meg. Ne vágjuk rá rögtön, hogy igen, akár az életünk árán is. Mert ahhoz, hogy valaki valóban, ahogy Jézus mondta, ahogy Péter kimondta, csak nem tartotta meg, akár az élete árán is vállalja azt, hogy Jézus mellett marad, és nem tagadja meg őt. Ha ez a pillanat eljönne arra, mindennapokban és apró dolgokban kell készülni, önmagunkat edzeni, vagy ha úgy tetszik, akkor önmagunk életében az apró dolgokban olyan hűséget mutatni, ami jelzi, ami, ha úgy tetszik, ígéri, igen, ha élesbe fordul, akkor is megtartanám a szavam. Gondoljátok meg, ma újra valahogy abban a helyzetben jutottunk, hogy ma már vasárnap istentiszteletre menni, vagy főleg egy hétköznapi alkalomra elmenni, ez ma már hitvallás. Ez ma már azt jelenti, hogy igen, lehet, hogy a világ elfordult tőlem, az embereknek a legnagyobb része, 90%-a, de én nem tagadom meg, én nem árulom el, én vallást teszek róla, mert igen, vasárnap az Úr napján én az Úrral vagyok. És én, ha kell, akkor áron is megveszem az alkalmakat, a hétközi alkalmakat. Lehet, hogy a világ, lehet, hogy az élet, lehet, hogy a munka kényszere, vagy sok minden más arra tendáltatna, arra akarna kényszeríteni, hogy tagadd meg, fordulj el, ne menj el. De én képletesen szólok, a mindennapokban, ezekben is, ha kell az életem árán, ha kell lemondás árán is, kiállok. Kiállok azzal, hogy elmegyek a közösségbe, az Isten házába. Péter nem tartotta be az ígéretét, nem tudtam. Ha úgy tetszik, legyőzte a világ. És a többi tanítvány sem. Mert az ige azt mondja, nem csak Péter volt ilyen, hogy őszintén mondta, de nem volt megalapozottsága az ő ígéretének. A többi tanítvány pontosan szó szerint ugyanezeket mondta, és ugyanezt cselekedte. Miért nem tudták megtartani a szavukat? Miért nem tudták? Emlékeztek még, hogy hogyan kezdte Péter? Péter azzal kezdte, úgy válaszolt Jézus szavára, ha mind megbotránkozna benned, de én nem. És a többi tanítvány is hasonló módon szólt. És most menjünk vissza a történetünknek a kezdetére. Úgy indultak el a tanítványok Jézussal az olajfák hegyére, hogy Júdás bűnös, de mi nem vagyunk azok. Ott a tanítványi kör még egy közösség volt. Ő bűnös, de mi együtt, egy szívvel, egy lélekkel nem vagyunk bűnösek. Aztán ott volt Jézusnak a szava, mind megbotránkoztak bennem, és akkor külön-külön egyen-egyenként minden tanítvány megszólalt ugyanúgy, mint Péter, ha a többi megbotránkozna is. Én nem. Én vállalom, hogy az életem árán is meg nem tagadlak téged. Látjátok a folyamatot? Először csak egy szakadt ki közülük. A második fordulóban, a következő lépésben minden tanítvány, mai szóval így lehetne mondani, elhatárolódott a másiktól. Én nem, ők igen. Náluk lehet, nálam nem. És lám a tanítványok, akik Jézussal 12-en voltak, először kiszakadt az egy, és utána minden tanítvány lélekben egyedül maradt. Testben együtt voltak továbbra is, de lélekben valójában magányosak maradtak, erőtlenek maradtak. Ott a nehéz úton, ott a keresztnél, amikor valóban mindnyájan megrendültek, már nem tudták egymást erősíteni. Már nem tudták egymásban a reménységet megtartani, hogy kibírják, hitben, reménységben kibírják azokat a nehéz pillanatokat. A tanítványok egy úton indultak Jézussal, és lám már az első lépéseknél ez az egy út ketté vált. Ezen a héten estéről estére én azt gondolom, hogy az igén keresztül újra és újra meg fogjátok látni, milyen sokszor vált el Jézus útja a tanítványok útjától. De ez a mai ige arra is emlékeztet bennünket, hogy valójában már az első lépéseknél a tanítványokban elromlott minden. Már ott eldőlt, hogy ott a kereszt alatt reménytelenül és magányosan fognak állni úgy, hogy minden összeomlott. Arra emlékeztet bennünket, és ha kell, azzal szembesít bennünket az ige. Ha úgy indulunk neki a kereszt felé vezető útnak, hogy ők igen, de mi nem. Hogy ők elveszettek, de mi nem. Ha úgy folytatjuk ezt az utat, hogy lehet, hogy ők megrendülnek, lehet, hogy ő a testvér megbotolhat, akár el is eshet, de én nem. Én mindenképpen hív maradok Jézushoz, és meg nem tagadom őt, ha így indulunk neki. Akkor, ha úgy tetszik, lehet, hogy még sok este vár ránk, és lehet, hogy részt veszünk a nagy pénteki istentiszteleten, de valójában teljes szívvel és teljes reménységgel nem fogjuk ünnepelni. Mert ebből a történetből is látnunk és éreznünk kell. Igen, Júdás is bűnös volt és elveszett. Péter és a többiek, akik erősnek és ha úgy tetszik bűntelennek gondolták magukat, nekik is szembesülni kellett azzal, hogy nem jobbak, mint a világ, és hogy egyedül a kereszt kegyelmi áldozatára szorulnak. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Urunk Jézusunk, arra kérünk téged, hogy te, aki azt ígérted nékünk, és tudjuk, hogy ez így is van, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, hogy ebben az ígéretben az is benne rejtezik, hogy ennek az esztendőnek a nagy hétjén, estéről estére, azon keresztül, hogy te szólsz hozzánk az igéd által, azon keresztül, hogy lelked által meg akarod érinteni lelkünket, azon keresztül, hogy te a te közelségeddel rá akarsz eszméltetni bennünket arra, hogy mennyire egyedül a te megbocsátó kegyelmedre szorulunk, ezen keresztül akarsz bennünket elvezetni a nagypénteki kereszthez, és valóban a húsvétnak reménységet és örök örömet ajándékozó csodájához. És arra kérünk téged, hogy miközben estéről estére ezen az úton vezetsz minket, ne engedd meg nekünk, hogy megkerüljük azokat a kemény kérdéseket, azt a kemény szembenézést, amit a tanítványok példáján keresztül látnunk kell, ami önmagunkkal szembesít. Azzal, hogy talán mi is hajlunk arra, hogy még másokat nem csak bűnösnek, hanem talán elveszettnek látjuk, és úgy érezzük, hogy mi mások vagyunk, mi, ha úgy tetszik, a te kegyelmedre, a te szeretetedre érdemesebbek, de az kell valójában, mert csak így juthatunk el a kereszt csodájáig, te nélküled mi is elveszettek vagyunk, külön-külön, egyen-egyenként és együtt is. És kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket, éppen az igének a szembesítő ereje által, hogy azt gondoljuk, hogy bár te tőled a hit ajándékát megkaptuk, és az a mi feladatunk, küldetésünk, hogy ebből a hitből éljünk, de ne engedd, hogy azt gondoljuk, hogy a mi hitünk megtarthat minket, mert egyedül te vagy az, aki a mi hitünket úgy tudod újra és újra megerősíteni, hogy valóban ebben a világban, ha kell, akkor a te tanúid lehessünk. Nem megtagadjunk téged, hanem valóban tanúságot tegyünk te rólad. Hogy amikor a világ megfeledkezik rólad és a te áldozatodról, akkor mi vállaljuk a mindennapokban áldozatokat is meghozva azt, hogy te rólad teszünk tanúbizonyságot. Nem szavakban, nem csak szavakban, hanem az élet cselekedetein keresztül is. És arra is kérünk téged, mert tudjuk és érezzük, bármennyire csodálatos sokszor a mi hitünk és magasságokban emel, az életnek a terhei nagyon sokszor bennünket is megbotránkoztatnak. Mi is elesünk, és az élet terheiben lehet, hogy mi is sokszor megrodjon a lelki lábunk, és elesnénk. Kérünk téged, mennyei Urunk Jézusunk, segíts meg minket, hogy sohasem felejtsük azt, hogy te nem csak az életünk valóságáról, sok-sok küzdelméről, terhéről beszéltél, mert hiszen ezen az úton kell követnünk téged, hanem te állandóan ígéreteket is kapsz, akinek elég a te kegyelmed, és minden mást elfogad, ha kell a te kezedből, az mindig meg fogja tapasztalni. Lehet a pillanat nehéz, de te vele vagy, te velünk vagy. Mindenhez erőt adsz, és valóban ezen az úton elvezetsz bennünket abban a mennyei országban, amelyben hitünk szerint helyet készítettél kegyelemből, szeretetből mindnyájunk számára. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.